Szép jó napot kívánok minnyájuknak! Szoftver technológia óra következik, és hát ugye a specifikációnál járunk. A specifikáció célja az az, hogy formálisan írjuk le azt a szoftvert, amelyik hát eleget tesz a követelményeinknek. És ugye beszéltem arról, hogy háromféle, minimum háromféle nézőpontból vizsgálhatjuk a szoftvert, akkor, amikor specifikálni akarunk. Az első volt a funkcionális kép, ugye ez arról szólt, hogy mit kell tennünk. A második a szerkezeti kép, amelyik azt mutatja, hogy hát milyen elemek, kik azok az adatok, akikkel mi kapcsolatban állunk, ezeknek milyen a természetük. Ez a szerkezeti kép, erről beszéltünk mostanában, és az utolsó a dinamikus kép, a viselkedés, hogy időben, hát hogyan is viselkedik egy rendszer. Nos, hát erről volt szó, és a szerkezeti leírásnál hagytuk abba. Egész pontosan a szerkezeti leírásnak egy ma borzasztóan fontos és népszerű módjáról beszéltem, az XML-ről. És az XML kapcsán fölhívtam a figyelmüket, hogy van az a bizonyos V3C nevű cég, amelyik felelős a szabványért, karban tartja őket. Sőt, ugye arra is utaltam, hogy egy jóféle tutoriál is található ott, mind az XML-re, mind a DTD-re. Hát akkor kérem szépen, ki az, aki végigment az XML tutoriálon? Kérem, emelje föl a kezét. 3, 4. Köszönöm szépen. Hasznos volt? Igen. Esetleg más, vagy teljesen fölösleges volt, vagy... Tessék? Meg volt. Hát kérem, ajánlom a többieknek is. Tessék szíves lenni, megnézegetni. Hát ugye az XML leírásnál tartottunk, és én azt mondtam, hogy az XML többek között azért is szép, mert nem elég az, hogy csak szintaktikusan le tudunk írni egy szerkezetet, de le tudjuk írni azt is, hogy melyek az érvényes szerkezetek. Tehát melyek azok a szerkezetek, amelyek hát a mi szabályainknak megfelelnek. Most itt gondolok arra, hogyha mi csinálunk egy person nevű XML elemet, és hogy ebbe a név, a cím, a cipőméret, meg a magasság van benne, vagy teszem azt vezetéknév, keresztnév, személyi szám, tajszám, mit tudom én mi, hát ugye mind a kettő a személyről szól, de egészen más a belső felépítése. Hát magyarul ugye a kérdés az az, hogyha nekem, hogy írom le azt, hogy én mit várok. Hát erre a leírásra szolgál a DTD meg az XML séma, ezek egyébként meglehetősen hasonlítanak egymásra. Én itt a DTD-t, a Document Type Definition mondom előnöknek, és ebbe az a szép, hogy ez egy XML jellegű leírás, tehát egy ilyen önleíró szerkezet, és ezzel megmondhatjuk, hogy melyek a valid, az érvényes szerkezetek. Hát ez a dokumentum struktúrát adja meg. Hogyan lehet az XML-hez a dokumentum struktúrát hozzárakni? Ugye, ha van egy XML leírásom, akkor tipikusan az XML leírásom fölé, oda mindjárt az elejére, odaírom, hogy hát ennek minek kell megfelelnie. Most két nagy lépés lehetséges. Az egyik az, hogy inline beszúrok ide egy DTD-t. Tehát írok egy DTD-t, és azt mondom, hogy ami alatta van, annak az XML-nek meg kell felelnie a fölötte levő DTD-nek. Ez így működik mindaddig, ameddig házi készítésű szerkezetekről van szó. A gyakorlat azonban úgy néz ki, hogy igen, igen gyakran mi olyan XML szerkezeteket használunk, amelyek különböző szabványoknak kell, hogy megfeleljenek. A szabványokhoz tartozó, hát ilyen XML-hez készített sémák, illetve DTD leírások pedig fönn vannak a weben, és akkor ahelyett, hogy mi azt oda tételesen bemásolnánk, helyette inkludolunk, hát ugyanúgy, ahogy a programoknál is szoktunk inkludolni. Hát itt is az include-nál lényegében, hát ez az external megoldás, hogy megmondjuk, hogy milyen XML rútelemhez milyen definíció, dokumentum típus tartozik, és itt megadunk egy fájlnévet, ami egy URL is lehet, tehát a hálóról báronnan ez betölthető. Az inline pedig így indul, ugye, hogy doctype, a root element, és akkor itt jön a deklaráció. Igen. Na most itt van egy példa. Talán emlékeznek rá néhányan, hogy ugye a múltkori órán, amikor az XML-t bevezettem, akkor egy feljegyzést készítettünk, amiben benne volt, hogy kinek, kitől, mi a fejléc és mi a tartalma. Hát ebben, itt, ugye itt van fölírva, hogy a nót, és meg felsorolom, hogy milyen elemek vannak benne, és a primitív elemekre, tehát amiket, aminek gyakorlatilag textet akarok adni, arra megmondom, hogy hashmark PC data. A PC data a parse kód datát jelenti, tehát ez azt jelenti, hogy ezt mi be fogjuk parszolni, és akkor, hogyha ebben valami disznóság van, akkor persze azt észre fogjuk venni. A nem parszolt, tehát amit mi nem kezelünk, ugye, hanem figyelmen kívül adjunk, az a C data. Ugye tegnap a múltkori előadást ezzel fejeztem be, hogyha például kódot akarunk berakni, aminek semmiféle XML-es kapcsolata nincs, akkor ezt használjuk. Hát itt mindegyikre azt mondtuk, hogy C data. A blokkok, az építőelemek a következők lehetnek. Ugye egy elembe lehet más element, lehetnek tegek, megadhatom az attribútumokat, hivatkozhatok entitásokra, az XML-ben, illetve a DTD-ben az entitások alatt nem olyan entitást értenek, mint amiről mi korábban beszéltünk entitás reláció alatt, hanem entitás alatt olyan spéci karaktereket értenek, amelyek az XML környezetében különleges jelentőséggel bírnak. Ugye az XML tegek kacsacsőrök között vannak. Meg ugye emlékeznek, megmondtam, hogy az attribútumokat mindig idézőjelek közé kell rakni. Na most ebből jön, hogy ha nekünk van egy olyan stringünk, amiben kacsacsőrt vagy idézőjelet akarunk tenni, akkor ebből némi problémánk származik. Na most ezekhez mindenféle trükkös megoldások vannak, hát ilyeneket már a C-be is volt, a backslash-en, meg mit tudom én, ilyenek. Na most ehhez hasonló megoldások vannak itt is, ezeket hívják entitásoknak. A PC data és C data kérdését éppen az előbb tisztáztuk. Kérem szépen, DTD elemek, hát ezt úgy csináljuk, hogy felkiáltójel nagyjal element, és az element name, majd pedig megmondjuk a kategóriát. A kategória az lehet empty, PC data vagy any. Ugye az empty az a klasszikus, hát üres, amit ugye kétféleképp is tudunk ábrázolni, hogy A, tehát egy A element, és akkor slash A-ba zárom, ugye a záró taggel, vagy pedig az üressel, hogy A slash. Az any az azt jelenti, hogy bármi lehet. Na és akkor most jön, hát kérem szépen, láss csodát. Ugye a múlt órán emlegettem a szekvenciát, az iterációt, mind a szelekciót, ami a három vezérlő, tehát ilyen összerakósdi elve. Hát véletlenül már megint itt van, szóval ezeket nem tudunk elugrani előle. És itt is találkozunk vele. Ugye a szekvencia az azt jelenti, hogy bizonyos elemek más elemekből állnak, tehát az elem neve után felsoroljuk az őben levő gyermekeket. Szépen vesszővel elválasztva, hát ez így, de csak nem akar ez itt nekem ugrani. Így, ahogy itt volt, ugye vesszővel elválasztva, megmondtuk, hogy a nóton belül a to, from, heading és body van. Hát itt ez a leírás. Na most az iteráció az az ismétlődés. Az iteráció, ez azt jelenti, hogy a benne csomagolt gyermekből hát több lesz, és ezt is ismerik szerintem a jelölést, a plusz az egy többet jelent, a csillag meg nulla többet jelent. A szelekció kétféle lehet, az egyik az, hogy kérdőjelet teszek a gyermek neve után, és ez azt jelenti, hogy ebből nulla vagy egy van. A másik pedig, amikor a felsorolás az tehát egy felsorolás típusról, enumerációról van szó, ahol a különböző eseteket bárral választjuk el, hát ez is egy régi dolog, ilyet is már csináltunk. Össze is lehet keverni ezeket persze bizonyos korlátozásokkal, tehát bármit nem lehet előírni, de például ezt meg lehet csinálni, hogy a nót PC datából áll, vagy gyermek, vagy egy beágyazott névből, és mindebből hát csillag van. Szeretném fölhívni a figyelmüket, hogyha ilyen vegyes szerkezet lehet, tehát ilyen típusú alternatívák, akkor mindig kell a csillag. Tehát, és ugye a csillagban benne van az, hogy ez ismétlődhet, adott esetben nullaszor is előfordulhat. Annak ellenére, hogyha én azt akarom, hogy csak simán egy alternatíva legyen, vagy PC data, vagy egy beágyazó telep, azt így a DTD-vel nem tudjuk közvetlenül előírni. Attribútumok. Az attribútumokról azt mondtam, hogy az egy érték megnevezés, és tehát egy megnevezés érték páros, amit a kezdő taghez szoktunk írni. Egy kezdő tagbe természetesen több attribútum is lehet. Ugye attriblist, tehát atlist, element name, attribute name, típus és value, default value-a van. Az attribútum típusa az C-data. Hát ugye normálisan azt ugye nem kezdünk vele semmit, ugye emlékeznek rá, hogy idézőjelek között kell állnia. Na most ez a C-datásága miatt eznek a feldolgozása sem túl egyszerű, ahogy én erre már utaltam. Vagy pedig, ha enumeráció van ott, akkor az enumerációs konstansok. A default value-ra elő tudok írni értéket, elő tudom írni azt, hogy ez kötelező, vagy opcionális, vagy pedig azt, hogy fix. Hát itt van egy példa, a personnak lehet egy number attribútuma, ami C-data és kötelező, tehát a példa az az, hogy a personba kell lenni egy number egyenlő valami akármilyen attribútumnak, aminek mindenképpen ott kell állnia. Igen, hát akkor most... oldjunk meg feladatokat XML-be. Kérem szépen, itt van egy XML kis szerkezet. Hát ugye azt, hogy valid, azt nem tudjuk ellenőrizni, mert nem tudjuk, hogy mihez kell mérni. Szintaktikusan helyese. Ez a mostani kérdés. Nem? Ki az, aki a nemre szavaz? Miért nem? Nincs? Mi nincs? Igazuk van, nincs. Mi nincs? Nincs root. Igen, nincs gyökérelem. Igen. Hát nincs root. Tehát nincs egy olyan elem, ami az egészet beágyazza. Tessék megnézni, ugye szépen itt föl vannak egymás után elementek, de olyan, amelyik az egészet összefogja, olyan nincs. Tehát, ha úgy tetszik, az egész szerkezet nincs elnevezve. Tehát ez nem jó. Ehhez mit szólna? Kapufának nincs zárója. Kapufa nincs semmibe berakva. De benne van. Na mi van? Ez jó. Hát nem mondom, nem egy szokásos, tehát normális ember ilyet nem nagyon csinál. Szóval, jó vagy nem jó? Jó. Bizony. Ez jó. Ugye a magyarázat az az, hogy ugye az esti előadáson belül egy mix szerkezet van. ugye, aminek eleme a kapufa, meg az előadás, meg ez az XXX. Ugye, mert ez az XXX, ez egy üres. Tehát ez egy ilyen szép vegyes szerkezet. Így van. Ronda, de jó. Hát ehhez mit szólnak? Így van. Mi volt a megjegyzés? Nincs idézőjelben az attribútum. Így van. Egy nagyon-nagyon egyszerű hiba van benne. Itten kell az idézőjel. Igen. Egyébként meg jó. Na, ez egy izgalmasabb. Itt egy DTD. És kell olyan adatszerkezetet írni XML-be, amelyikben van CLM. Van egy darab CLM. Hát, tessék szívesen papírt ragadni és írni egy ilyet. Egyébként tudom szíves figyelmükbe ajánlani a különböző vizsga feladatokat. Nem tudom, nézték már? Ott vannak ilyen egészen jófélék, hát ilyen emberes olyan feladatok, hogy akkor, mit tudom én, be van jelölve egy hely, hogy akkor ide mit lehet rajzolni. Tehát ilyenek is szoktak lenni. Nos, hogy fog kinézni a szerkezet? Hát mi a gyökérelem? Tessék mondani. X. Tehát van egy olyan elem, hogy X, és akkor mit tudom én, itt lejjebb lesz olyan, hogy slash X. Jó. Mi van az X-ben ahhoz, hogy C-hez jussunk, ahhoz mi kell? Hát kell bele egy D-es elem, mert ugye a D-n belül van a C. Tehát mindenképpen kell beletenni egy D-t. És a D-n belül pedig van egy A. A és C-ből valahány. Ugye ezek szekvenciában vannak. Tehát... ugye ez úgy fog kinézni, hogy A, hát mit tudom én, azt írjuk, hogy A, teljesen mindegy, valami PC data, és utána van egy darab C. De az is jó lenne, hogyha a C-t elhagyjuk, ugye, mert akkor az A után nulla vagy több C állhat. Tehát az, de mondjuk a feladatnak nem felel meg, mert azt írtam, hogy egy darab C legyen benne. De magából a szerkezetből, tehát magából a DTD-ből jön az, hogy több C is állhatott. Ami fontos, és el szoktak feledkezni, hogy a D-t kiírják, a D-nek ott kell lenni. Tehát és sokszor azt szokták csinálni, hogy az X-ben van a D, akkor jó, a D-n belül az AC, és akkor fölírják az AC-t. Kell a D is. Oké? Nem, ti látják, nem egy ördöngőség. Igen? Hát a két darab, az hogy néz neki, a két darab C lenne benne? Hát így, hogy írok még egyet. Hát tessék, C, és C, 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 slash C, nem C, 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 P, az más. Egyébként oda bármit lehet, aki akarja, üresen is hagyhatja, tehát tök mindegy, mi van ott. Egy a lényeg, hogy valami string-szerű legyen. Na, így jó? Kész, ennyi. Hát utána itt akárhány C állhat. Na most, hogy ezt hogy tördelik, hogy mindegyik külön sorba megy, vagy sem, az nem érdekes. Egyébként tudom ajánlani, hogy a V3C-nél is van egy validátor, tehát oda be lehet írni egy űrlapba a szerkezetet, és akkor visszaböfögi, hogy ez jó, nem jó, milyen hiba van, ilyesmi. Úgyhogy érdemes eljátszani vele. De vannak más validátorok is, tehát ha rákeresnek validátorokra, talán még, mit tudom én, önmagukban a brózerek is, hogyha ráengedik, akkor a jobb brózerek elfogadnak XML-t, és akkor valamit ottan pattognak. De az a validátor az elég korrektnek tűnik, ami ott a V3C-n van. No, jó ez így? Szóval ilyesmikre számíthatnak feladatba, hogy lesz valami szerkezet, és akkor olyanok is mondom, hogy kihagyok benne egy részt, és akkor oda mit kell írni ahhoz, hogy, és akkor van valami szöveges feltétel. Hát tessék szívesen így gyakorolni. Kérem szépen, ezzel igazából be is fejeztem volna a szerkezeti leírást, és most következik a dinamikus leírás. A korábbi évekhez képest egy picit változtatni szeretnék az anyagon, és egy kicsit többet beszélek róla. Elvben, amit én most elmondok, azt maguknak tudni kell. Úgyhogy azoktól, akik ezt nagyon tudják és nagyon otthon vannak, azoktól én elnézést kérek, de így ugye itt dokumentáltan nyoma maradt, hogy én ezt azért a biztonság okából elmondtam maguknak. Az előző években elég nagy pofonokat kaptam, hogy nincs megtanítva rendesen. Hát nosza, legyen megtanítva még egyszer. Úgyhogy kérem szépen, a dinamikus viselkedési leírás az azon alapul, hogy a mi szoftverrendszerünket egy reaktív rendszernek tekintjük. Most akkor elmagyarázom, hogy mi az, hogy reaktív rendszer. Reaktív rendszer az, hogy kívülről belerugunk, és valamit erre reagálni fogunk. Tehát a belerugdosásra valami reakciót ad. Ugye ez nem azonos a funkcionalitással, emlékeznek? A funkcionalitásnál azt mondtuk, hogy a szoftver egy nagy, bazi nagy transformátor, ami az inputot áttransformálja outputja. Itt nem. Itt most arról beszélek, hogy belerúgunk, és a belerúgás hatására valahogy reagál ez a szerencsétlen, mert fáj neki. Na most ez fogjuk leírni. Na most ezt a belerúgást kicsit komolyabban úgy szokták nevezni, hogy event, hogy esemény. Kérem szépen a szoftver modellezés szempontjából, hát mi is az, hogy esemény? Az esemény az azt jelenti, hogy valami történik. Valami történik. Ennek az eseménynek az időt, tehát ez nem egy tevékenység, ez nulla idő alatt játszódik le. Alapvetően egy esemény nem időben történik, hanem az egy időpillanat, megoszthatatlan. Magyarul én elejtek egy üvegpoharat, és az egyszer csak eltörik. Tehát ugye addig, amíg le nem ér, addig repül, még egybe van, és akkor a számunkra az, hogy széttörött, az egy esemény. Az előbb még egybe volt, most szét van törve, nincs finomítás. Tehát ez nem egy ilyen Edgerton felvétel, ahol nézem, hogy hogy esik szét az egész atomjaira, nem. Azt mondom, láttak már ilyen, meg a tejcsepp, hogy hogy hullik ki szét, meg ilyenek. Nagyon érdekes az Edgerton lab Bostonba, ha arra járnak, be lehet menni, meg lehet nézni az MIT-n. Na, szóval lényeg az, hogy oszthatatlan. Ez az esemény. Na most egy ilyen, például megáll a 620-as Alsódabasi Express. És akkor az, hogy megállt, az előbb még mozgott, most már áll, kész, vége. Ez nem időközben történik, hanem kész, megállt. Ez egy esemény. A mi reaktív rendszerünk az reagál az eseményre. Hogyan reagál? Úgy, hogy valami tevékenységet fog végezni. Eznek a tevékenység, ez vagy kívülről látható, mert mit tudom én, zászlót lobogtat, vagy mit tudom én, kiprinteli azt, hogy éljen az éjjel, vagy szóval valamit reagálunk rá, vagy belül létrehozunk valami változást. Hogy ez kívülről látható, vagy kívülről láthatatlan, ez igazából olyan nagyon nem érdekel bennünket. Egy a lényeg, hogy valami tevékenységet fogunk végezni. Na most nagyon fontos dolgot mondok. Első közelítésre, a modellezés szempontjából az elején azt mondom, hogy tételezzük föl, hogy az a tevékenység, amit mi végzünk az esemény hatására, az szintén oszthatatlan. Tehát olyan rövid ideig tart ennek a tevékenységnek az elvégzése, hogy azt oszthatatlannak tekintjük. Tehát magyarul az nem fordul elő, hogy jön egy esemény, ennek a hatására én valahogy reagálok, éppen a kellős közepén vagyok a reagálásnak, mikor jön egy esemény. Nem. Nem, nem így működik. Úgy működik, hogy esemény, reagálok. Esemény, reagálok. Tehát akkora időszeletet veszek, amire ez mindenképpen igaz. Oké? Tehát ez egy fikció, persze ez nem igaz, ezt mindnyájan tudjuk, de ezzel együtt a modell így működik. Első menetben ezt mondjuk. Aztán majd az UML-nél ezt ki fogjuk terjeszteni, hogy mi van akkor, hogyha közbe kapunk egy pofont. Szóval ebbe gondolkodunk. Így, na most, tehát megbeszéltük azt, hogy esemény, az eseményre válaszként elkövetünk valamilyen tevékenységet, és akkor itt egy picit súgnék az értőfülűeknek. Drága kollégák, hogyha itt valami tevékenységet fogunk végezni, valamilyen aktivitást mutatunk, akkor ez az aktivitás egy adatfolyamábrán mit gondolnak, megjelenik-e? És ha igen, milyen formába? Na? Hát mi szokott lenni az adatfolyamábrán? Mik vannak? Gombócok, amik, micsodák? Processzek, folyamatok, nem? Hát azok a folyamatok, azok valahol reakciók arra, hogy események történnek, nem? Tehát itt fogunk összekapcsolódni a funkcionalitás ágon és az eseménykezelés ágon, mert ugye mi reagálni fogunk, és a reagálásnak valamilyen szintjén, hát mi kiszolgálunk, azt valakinek végre kell hajtani, nem? Hát tehát az a folyamat, amit ott végrehajtunk, az valami reakcióként hajtódik végre. Hát hogyha a mi szoftverünk olyan, hogy sem kívülről semminen hatás nem éri, és ennek ellenére működik, az nagyon érdekes lesz. Ilyen szoftver kevés van. Szóval itt azért össze fog kapcsolódni a dolog. Jó. Hát akkor tudják, hogy innentől kezdve a bajaink megsokasodnak. Mert kérdés az, hogy hogy lehet leírni egy ilyen rendszert, ugye, hogy eseményre valahogy reagál. Látszólag a dolog egyszerű, mert azt mondanánk, hogy felsoroljuk, hogy milyen eseményre milyen folyamatnak kell menni, milyen processznek kell futni, milyen tevékenységet kell végrehajtani. Így van? Ez így baromi egyszerű. Csak ebben van egy őrült nagy csapda. Mi ez a csapda? Tessék? Azt most hagyjuk ki, hogy tételezzük föl, hogy nincs ismeretlen esemény. Tehát a teljes eseménytér ismeretének birtokába vagyunk. Hát ismeretlen eseményre, amire nem vagyunk fölkészítve, arra nehéz reagálni. Majd lehet, de általában. Tehát, szóval magyarul eseményhez hozzárendelünk ténykedést. Mi itt a probléma? Hát ez az. Hát egyáltalán nem biztos, hogy az ahhoz az eseményhez mindig ugyanúgy kell reagálni. Ugye a klasszikus példa, beszállunk a liftbe, és megnyomjuk a második emelet gombot. Ugye erre mi fog történni? Vagy fölfele fog elindulni a lift, vagy lefele. Igaz? Mitől függ? Attól függ, hogy mi éppen hol vagyunk a második emelethez képest. Tehát ugyanarra az eseményre könnyen lehet, hogy másképp reagálunk, attól függően, hogy mi történt előtte. Persze, tehát mondjuk, hogyha a földszinten voltunk, akkor ugye fölfele fog menni. Ha a negyediken voltunk, akkor lefele. Na de akkor persze jön a kérdés, hogy de hát én ezt honnan tudom? Hát onnan tudom, hogyha előtte a földszintre vezéreltek, akkor fölfele fogok menni. Tehát akkor magyarul tudnom kell, hogy előtte a földszintre vezéreltek. Na de hogy kerültem én a földszintre? Szóval stb. Tehát lényeg az, hogy jönnek a sorozatok, ugye? És lényegében esemény sorozatokat kell, ugye, szekvenciák, esemény szekvenciális hálózat, ugye? Sorrendi hálózat, ugye? Digitális technika, ugyanoda jutunk vissza, de egész véletlenül. Tehát igen, kérem szépen, itt sorrendi hálózatok vannak, esemény sorrendek jönnek létre, ezeket az esemény sorrendeket mi persze valami állapotokra képezzük le, és számunkra, hát akkor egy adott állapotban, tehát egy adott állapotban ér bennünket egy esemény, és akkor most nem csak azt mondjuk meg, hogy mit kell csinálni, az nyilvánvaló, hogy megmondjuk, hogy mit kell csinálni, hanem azt is megmondjuk, hogy mi lesz a következő állapot. Tehát magyarul ez a leírás, ez borzasztóan hasonlít egy szinkron állapot táblához. Emlékeznek erre még, hogy szinkron állapot tábla? Ugye? Mondtam én, hogy maguk itten tanulták ezt, de hát ez így van. Szóval szerintem programozásban is tanulták, csináltak ilyet. Tehát magyarul a viselkedést, az időbeli viselkedést úgy fogjuk tudni leírni, hogy állapottáblát készítünk. Hát akkor most álljunk neki, és készítsünk itt mindenki előtt nyilvánosan állapottáblát. A feladat nagyon nehéz lesz, a következő kép szól. Legyen egy szövegünk. Ez a szöveg karakterekből áll, a karakterekből sorokat képzünk. És a következőt kell csinálni, benyaljuk a szöveget, és fölismerjük azt, hogyha a szövegben számot találunk. Szám alatt értünk egy szám karakterekből álló sorozatot, olyan minimum egy hosszú sorozatot, olyan sorozatot, amelyet valamilyen szeparátor, tehát valami szóköz, vagy valamilyen határolójel határol. Mondom a példát. Tehát például az, hogy mit tudom én, kutya 4, ez így nem szám. Tehát ebben a 4 nem szám, hiszen ez a 4-es, ez a kutyára van rávarva. Vagy azt mondom, hogy x, y, 93, z, ez szintén nem szám, hiszen a 93-at azt nem határolójelek veszik körbe, hanem valami más szöveg. Tehát szám az például, hogy a sor elején áll az, hogy 53. És utána szóköz, és utána víz. Ez egy szám. Vagy szám az, ahol az, mit tudom én, több szó köz után az áll, hogy 7. Ez egy szám. Stimmel? És persze a sor végén is, hogy mit tudom én, spész 48, új sor, és akkor ez is egy szám. Oké? Tehát ezek számok. Ilyen számok lehetnek a szövegbe. A feladatunk az az, ez világos, ugye? Akkor megbeszéltük a számnak az értelmét. A szövegbe ilyen számok lehetnek, és akkor a feladat úgy szól, hogy minden sor végén írjuk ki a sorban található számok összegét. Tehát nézzünk egy egyszerű példát, hogyha esetleg valakinek nem lenne világos. Tehát például ebben a sorban az van, hogy alma, szóköz 24, szóköz körte 73, szóköz új sor. Akkor ide nekünk ki kell írni az, hogy 24 meg 73 az 97-es, igaz? Oké? Ez a feladat. Oké? Mindenki érti a feladatot? Na most én persze tudom, hogy maguk olyan borzasztó ügyesek, és azt mondják, hogy mit tudom én, get next number, és van egy ilyen string zabálom, amelyik ezt kieszi belőle, és adja a következő numbert. Na most ilyen nincs. Sajnos az élet ilyen, a mi rendszerünkben ilyen nincs. A mi rendszerünkben olyan van, hogy jön egy karakter, jön a következő karakter. Nincs előre olvasok, nincs visszafele olvasok, nincs. Egy van, add a következő karaktert. Kész. Ilyen input operáció van, és ezzel egyszer végigmehetünk a szövegen. Elejétől kezdve. Nincs benne lóugrás, nincs benne olyan, hogy menj el addig, amíg mit tudom én, micsoda. Nem, ezt nekünk mind itt kell megcsinálni, mert tulajdonképpen vedd a következő számot, hát azt kell nekünk most itt lespecifikálni. Ha nem vették volna észre, picit megturbózva ezzel, hogy adjuk is össze őket. Tehát karakterenként szépen be kell olvasgatni. Tehát igazából az esemény az az, hogy jött egy karakter. Kész. És akkor a következő esemény, hogy jön egy újabb karakter. Jön egy A betű, jön egy ötös, jön egy K betű, jön egy szóköz, jön egy új sorjel. Tehát ilyen íventek vannak, és ezekből kellene felépíteni ezt a szoftver, tehát ezt a dinamikus modellt. No, hát drága kollégák, a szünetben ezen gondolkodhatnak intenzíven. Aki meg akarja, az megerősíti magát a büfébe valami elemózsiával, és akkor a szünet után megoldjuk. Nos, kollégák, hát akkor a feladat. Ugye arról volt szó, hogy soronként ki kell írni a sorban levő számok összegét, és hát az eseményünk az az, hogy jön egy karakter. Na most, az első lépés mindig ilyenkor valahogy az eseményeket hát osztályozni, csoportosítani, mert ugye világos az, hogy ha A betű jön, vagy Z betű jön, az ugyanaz. Tehát annak nincs hatása. Tehát valahogy osztályozni kellene, hiszen amúgy nagyon sok esemény lehetséges. Hát maradjunk annyiba, hogy illetve kérdezem én, hogy milyen eseményeket lehet itt azonosítani, amik adott esetben különböző viselkedést indukálnak. Tehát mi jön? Hát jön valami white space. Mondjuk azt erre, hogy szeparátor, jó? Tehát azt mondjuk, nem vacakolunk vele, tehát szeparátor. Szeparátor az, ami szám előtt, mögött állhat amúgy. Ez egy, oké? Betű? Más, inkább így. Most akkor ezt majd hagyjuk a végére. Akkor ami fontos, hogy ami szám. Hát hogyha számjegy jön, akkor az ugye külön kezelést igényel számunkra, tehát a számjegy külön van. Mi az, ami még fontos? Hát nagyon fontos. Új sor. Tehát külön van a szeparátor, a szám, az új sor, és az összes többi az mindegy rugóra jár, teljesen mindegy, hogy micsoda, others. Jó? Tehát akkor ez a négy esemény van. Itt az volt, hogy szeparátor, azt mondja, hogy figure, ugye a figure a számjegy, van a new line, az új sor, és az others. Hát nézzük, ugye egy-egy ilyen blokkba mit írunk bele, azt írjuk bele, hogy mit kell csinálni, illetve mi lesz a következő állapot. Hát a gyakorlat az az, hogy először megadjuk, hogy mi a következő állapot, és a slash után pedig megmondjuk, hogy milyen tevékenységet kell végezni. Hát akkor kezdjük azzal, hogy az induló állapotunk az az, hogy el tudunk fogadni egy számot, ha jön, mert a sor elején állunk. Hát a sor elején ugye ott semmi nem volt, tehát az nekünk akár jó is lehet. Tehát legyen ez az accept állapot. Mi van akkor, ha itt a sor elején áll egy white space, egy szeparátor? Utána elfogadunk egy számot? Nem? Ugyanebben maradunk, hát pontosan itt maradunk, hogy accept, és semmi, nem csinálunk semmit. Akkor, hogyha others jön, tehát ebben az állapotban egyszer csak jön valami, egy B betű, akkor átmegyünk egy másik állapotba, mert hogyha utána jön adott esetben egy szám, akkor az nem igazán lesz frankó nekünk. Tehát erre mondjuk azt, hogy wrong, és nem csinálunk semmit. Akkor lesz egy ilyenünk, hogy wrong. Hát mi van, hogyha a wrongba jön valami others? Maradunk a rongba. Szám jön rongba. Akkor maradunk a rongba, persze, tehát nem tudunk vele mit. Ez az, hogy be van ágyazva valahova a szöveg közé a szám. Maradunk itt. Hát akkor a szeparátor jön az, az jó, annak örülünk, mert akkor utána lehet, hogy akkor utána jó lehet még. Accept. Jó, acceptnél jön egy figure, tehát egy számjegy, akkor mit csinálunk? Általában mit fogunk csinálni, hogyha jön korrekt számol jegyek sorozata? Megjegyezzük a számjegyet. Hát új állapotba lépünk, igen, és akkor mondjuk legyen egy olyan állapot, hogy get. Ez legyen egy get állapot. Ugye ez egy raffinált állapot, mert ugye elkezdjük venni a számjegyeket, és ugye mi lehet a kimenet? Hát lehet az, hogy ennek utána jön valami betű, és ezzel nagyon ütöttük az egészet, amit eddig csináltunk. De mese nincs, itt esetleg a habokra kell dolgozni, mert még nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. És ugye egy számot össze kell gyűjtenünk, mondjuk tételezzük fel, hogy integer formába, hiszen itt műveletet kell a számokon végezni. Tehát magyarul van egy ilyen kollektor változónk, amiben bele kell gyűjteni a bejövő számot. Na most én azt mondanám, hogy ezért nem olyan bonyolult az élet, hogy hát azonnal kalkulálhatjuk a számot magát. Azt nagyon egyszerű, mert ugye akkor itt belépünk a GED-be, és vegyünk föl egy ilyen kollektor változót, amiben gyűjtjük az értéket. Ennek legyen az értéke X, amit élből kinullázunk. És a bejött számérték, azt tudják, hogy ugye a karakterkódból az értéket ki lehet számolni. Azt tudják, hogy mennyi a nulla kódjának az értéke. Hexa 30 vagy 48, de mindegy, tehát lényegtelen, hát aki nem tudja, az se baj, mindegy, ez egy function. Tehát akkor itt a getnél azt mondom, hogy, sőt, nem is kellett, bocsánat, kinullázom, azt mondom, hogy az x egyenlő, bocsánat, az x egyenlő egy f, c. Ugye a c a bejött karakter, és ennek egy függvénye. Hát ez a függvény megmondja, hogy mennyi, tehát a jegyből levonja a 48-at. Na most, hogyha ha jön a következő figure, tehát jön a következő számjegy, akkor mit csinálunk? Akkor ezt az x-et, x egyenlő, az x-et megszorzom 10-zel, és hozzáadom az fc-t. Ez ugye világos. Amit beolvastunk, az egy 10-es nagyságrenddel följebb kerül, és hozzáadom az új karaktert az egyesek helyi értékén. Na most ez körülbelül általános iskola 6. osztálya, ugye? De ez világos mindenkinek? Vagy van, akinek ez problémát jelent? Jó, oké. Na most akkor, hogyha jön egy others, hát akkor volt az, hogy hiába dolgoztunk. Ugye akkor egyten ész nélkül megyünk a rongra. Akkor, ha szeparátor jön, akkor... akkor ez azt jelenti, hogy ez egy jó szám volt. Na most, ha jó szám volt, akkor pedig ugye soronként össze kell adni. Hát erre kell egy sorösszegző, a sorösszegző legyen egy y. Ugye nyilvánvalóan megyünk az exceptre. Legyen egy sorösszegző az y-ba, ugye y plusz x-et csinálok. Oké? Okay? Stimmel? Na nézzük a new line-t. Ugye a new line azt jelenti, hogy befejeződött egy sor. Ugye, ha itt vagyunk, tehát mindenütt oda megyünk, hogy accept. Ez nem is kérdéses. Ha az acceptben voltunk, akkor csinálunk egy printet, tehát a print mindig az y-ra vonatkozik, és utána az y-t kinullázzuk, hiszen egy új sor indul. Tehát print és y egyenlő nulla. Itt is accept a rongnál, print és y egyenlő nulla. Itt accept, itt egy picit trükközni kell, mert ugye itt egyben a sor vége az határol is. Tehát azt kell mondani, hogy y egyenlő y plusz x, most jön a print, és utána jön az y egyenlő nulla. Ez világos? Amit szeretnék kihangsúlyozni, két dolgot. Az egyik az az, hogy tulajdonképpen emögött, a táblázat mögött van egy működés. Tehát van egy, ahogy interpretáltuk a táblázatot, mégpedig az a működés van, hogy jön egy event, tehát veszünk egy karaktert, ezt valahogy osztályozzuk, kiválasztunk egy oszlopot, aktuálisan vagyunk egy állapotba, az aktuális állapot és a fig, az event meccéspontjában van egy tevékenység, ezt a tevékenységet végrehajtom, majd utána veszem a következő állapotot, és így körözök. Így van? Ez így működik. Akkor tessék egy picit rám figyelni. Számítógépeket tanultak, ugye? Valamit tanul, hogy hogy működik. Azt, hogy mi az, hogy processzorciklus, azt tanulták? Egy processzor, hát hogy működik egy processzor? Olyat tanultak, hogy a processzor kicímez, ugye? Nem volt ilyesmi, hogy címez egy processzor. Az ugye mit jelent? Azt jelenti, hogy belecímez a memóriába, és onnan fecsel. Most itt a keseket, meg mit tudom én, mit hagyjuk, lényeg, vegyünk egy hot primitív processzort még a bemapó idejéből. Tehát ugye jött egy utasítás, akkor mit csinál vele? Dekódolja, végrehajtja, új címet állít elő, és akkor az új címmel kicímez, és így jár körbe-körbe, így működik egy processzor. Jól mondom? Na most, ha erre a táblára ránéznek, akkor tulajdonképpen emögött van egy processzor. Tessék elgondolkodni, hogy ez egy memória. Ebbe a memóriába én belecímzek. Hogy címzek bele? Úgy, hogy a cím kidolgozásában benne van az aktuális állapot, ami megadja a sort. A cím kidolgozásában benne van az event. Itt van egy utasítás, ami itt van, azt én kikapom. Azt én dekódolom és végrehajtom, megállapítom, hogy ez van benne vagy nem. Itt ezt végrehajtom, és utána előállítok valamiféle új címet, vagy annak egy töredékét, ugye a következő állapotot, és akkor jön majd a következő címzés. Tehát ez egy olyan processzálás áll az egész mögött, amelyikben a cím kidolgozásában az aktuális állapot, meg az éppen bejövő event vesz részt. És így körözünk az egész fölött, nem? Tehát emögött, ez teljesen megfelel a processzor világnak. Ha úgy tetszik, ez egy ilyen processzor, amely processzornak itt van az utasítás készlete. Ez egy olyan processzor, aminek ilyen baromi primitív utasításai vannak. Hát tessék megnézni, milyen utasítások vannak benne. Hát van olyan, hogy egy karakterkódból kiszámítja az értékét, van olyan, ahhoz még fölszorozza 10-zel az eddig gyűjtött értéket, itt inkrementál, itt egyet nyomtat, máshol az y-t nullává teszi, hát alig végzünk valamit. Hát a végrehajtható műveletek száma, mit tudom én, összesen 5, vagy nem tudom mennyi. Nagyon kevés, és ezek így bele vannak rakva a táblázatban, nézzék meg, a legtöbb helyen semmit nem kell csinálni. Hát ez barha jó, hát az mindig jó, ha no operation van, mert lényegében itt a no operation-ök vannak benne. Jó helyen elhelyezett, ne csinálj semmivel, remek eredményeket lehet felmutatni. Stimmel? Na most, ha ugye én már az előző óra végét, tehát most az előző óra utaltam arra, hogy nézzünk csak egy picit körül, hogy kapcsolódik ez egy data flow ábrához. Ugye hát van egyszer egy olyan function, amelyik ugye a C-ből kiszámolja, tehát a bejövő karakter kódból kiszámítja az értékét, tehát van egy F, C. Ugye ez egy olyan gombóc, aminek a bemenete a C, és a kimenete pedig az X, ami egy változó lesz, ami nem egyéb, mint egy store. Ugye megbeszéltük azt, hogy a változók store-ként szoktak data flow ábrán viselkedni, nem? Akkor a következő művelet, az mondjuk ez lesz, hát ez egy kicsit bonyolultabb. Ugye ez úgy néz ki, szintén az X-et írja, persze olvassa is, de mint tudjuk, ez külön nem érdemes kiemelni. Hát ez azt mondja, hogy itt megint a C-ből, ugye ez azt mondja, hogy 10-szer X plusz C, FC. Akkor van olyan, hogy ugye itt az Y, hogy ez plusz X, tehát hozzáad az Y-hoz X-et. ez itt van. Akkor van olyan, hogy az Y-ban nullát írunk. Hát ez egy furcsa processz, mert ennek nincs bemenete, ez csak egy set nulla. Hát egy, mindegy, az élet ilyen. Ilyen elmondtam, hogy előfordul néha, hogy van olyan processz, hogy bemenete nincs, csak az van, hogy valamit produkál. Hát ez ide nullát fog produkálni. Meg van olyan, hogy print, ugye a print az az Y-t fogja kiprintelni, és itt valami numbert fog nyomni. Ugye ez az öt utasítás van rajta összesen. És akkor ugye a bejövő karaktert azt valami osztályozóval szét kell válogatni eventekre. Tehát, hogyha bejön a C karakter, akkor itt van egy ilyen klasszifikáció, klassz, osztályozás, és a kimenete egy úgynevezett vezérlőjel, hát ennek a vezérlőjelnek, ezt úgy is fölfoghatjuk, mint egy, hát egy idézőjelvetéve vezérlőjel, hát vezérlőjel, aminek egy enumeráció, aminek ezek az értékei vannak, ezek az eventek. Hát a digitális technikában is az inputok, azok, ugye azt mondtuk, hogy milyen kombináció jön, hogy 0001, mit tudom, ugye az is egy event. Hát ez egy enumeráció, a lehetséges értékek felsorolása, és hogyha nem bináris lenne a digitális technika, hanem négyes, akkor ez ugye leírható lenne ABCD-vel. Tehát itt egy enumeráció van, ezek az eventek az adott táblán, nem? És ez a valami, ez a bar, ez egy state transition diagram, ez egy állapottábla, ez az az állapottábla, amit ott látunk. Oké? És ez az állapottábla, ez valójában ez a vezérlőegység, a control unit. Ugye az a control unit, aki ezen fölött, a gombócok fölött, mint egy karmester áll és vezényel. Ugye ő mondja nekik, hogy most ez jön, most ez jön, most ez jön, nem? Ez a control unit vezérli ezeket a gombócokat. Beint, hogy ez nem, hogy te jössz, vagy szóval értik. Magyarul ő fogja meghívogatni ezeket a functionöket, vagy processzeket, vagy most mindegy, hogy realizálom őket. Stimmel? Ez a vezérlő egység, tehát ez az állapotgép. És ez egy vezérlőjel, ez egy spéci, majd még visszatérek erre. Lényegében egy speciális, hát egy control flow, egy vezérlő folyam, aminek nem adattartalma van, hanem az, hogy vezérel működést. Akkor most tetszik látni, hogy az a data flow ábra, meg a dinamikus viselkedés, a reaktív modell, az időbeli viselkedés az összefügg. Hát, hogyha nekem a kottában harsonák vannak leírva, van egy harsona szólam, hát akkor kellenek harsonások, akik ott fújják nekem a dolgot, ugye? Meg ha gitáros, akkor ott kell a gitáros, aki a megadott időben gitározni kell. És a kotta pont azt írja le, hogy ki mikor jön. A karmesternek meg az a dolga, hogy ezt jelezze. Hát a karmester a vezérlőegység. Oké? Ez ennyire egyszerű. Én elnézést kérek a társaságtól, hogy ezeket én elmondtam. Ugye maguk ezt tudták mind, tehát én úgy gondolom, de mondom, én nagyon kikaptam régebben, hogy én ezt nem mondtam el. Hát most elmondtam, ott a bizonyíték, és persze sejtettem én akkor is, hogy hát nem azokkal van a gond, akik ide eljöttek, hanem akik nincsenek itt, azok nem hallották. Tehát hát az élet ilyen. Úgyhogy, de maguk itt tanúsítják, hogy én ezt elmagyaráztam, maguk akárhanyatszor is hallották. Na akkor azért mondok valamit még jutalmul, hogy valami olyat is mondjak, amit szerintem mások nem mondtak. Ugye itt az állapotgép, ugye ez az állapotgép valójában ugye egy visszacsatolt memória. Nem? Hát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy hát így működik. Ugye itt van a memória, ebbe van a táblázat, és akkor itt van egy regiszter, és ebbe a regiszterbe, tehát a kimenet az ide beleír ebbe a regiszterbe, ez az aktuális állapot. És az aktuális állapottal, meg az inputtal, tehát az eventtel becímzek a táblába, és annak egy része jön ide vissza a regiszterbe, ugye ez a visszacsatolás, és egy másik része pedig itt hát piszkál különböző gombócokat. Tehát olyan funkcionális egységeket, amelyik tud, mit tudom én, az X-et transformálni, meg ilyeneket. Tehát ez az egész így működik. Ez egy, ugye itt ez egy visszacsatolt hálózat. És ahogy mondtam, az ebben levő, hát ez egy, tudják, hát csináltak maguk ilyet szerintem digitális technikából, hogy egy memóriát, hogyha visszacsatolok, az ez az. Hát ez ugye szinkron módon üzemeltetem, itt a regiszterbe ugye letárolom, ezért is mondtam én az elején az időzítést, hogy echoljon az event, a végrehajtás, tehát pont azért, hogy az aszinkronitásból származó problémákat kilője, nem véletlenül, tehát itt is ugyanúgy jönnek a gondok. Na most a kérdés az az, és akkor beszéljünk erről, hogy tulajdonképpen mi a viszony, mert valójában erről beszélgetünk mi állandóan, hogy mi a viszony a memória tartalma, meg lényegében a visszacsatolás között. Ugye az előbb tisztáztuk azt, hogy ez a visszacsatoló ág, ez tulajdonképpen nem más, mint a processzor. Hát az, hogy ez megcímez, vagy részt vesz a címbe, kiolvas, stb. Hát ez a processzor. A processzor biztosítja itt a körbejárást. Itt a kérdés az, hogy milyen szintű utasítások vannak itt a memóriába, és milyen bonyolult hozzá a processzor. Most tessék csak elgondolni, hogy akkor, ha lehetne olyan is, mondjuk persze akkor baromi mázlink van, és akkor szaladjunk lottót venni, mert őrült szerencsénk van, hogyha lenne egy olyan processzor, aminek ez a feladat egyetlen egy utasítása. Hát lehetne? Lehetne, hát hogyha valaki csinál ilyen processzort, annak egy utasítása van, soronkénti számösszeg. Kész, és akkor nekünk egy utasítást kell leírni, és megvan a feladat oldva. Hát sajnos ilyen nincs, ezért nekünk ugye össze kell építeni a programot alacsonyabb rendű utasításokból, és a hozzá kicsit bonyolultabb, tehát hozzá kevésbé bonyolult processzort, ami az egyszerűbb utasításokat végre tudja hajtani. És ugye itt már a processzor olyan baromi egyszerű, hogy gyakorlatilag tárolja a következő állapotot. Na most... Elvileg ugye azt is meg lehetne csinálni, hogyha nagyon ügyesek vagyunk, hogy digitális hálózatot építünk erre, hát az semmi gondot nem jelentene, és a visszacsatolás, és megoldanánk aszinkron módon. Meg lehetne. Kínlódni kéne, de lehet, ezt meg lehetne csinálni aszinkron módon is. Tessék? Persze. Na most, ha aszinkron módon megcsináljuk, akkor ugye ott a visszacsatolásban, ugye baromi egyszerű a processzor. A visszacsatoló drót lesz a processzor. Hát végrehajtja a processzor funkciókat, megcímez, végrehajt, ugye kiolvas, végre hát átvezet, vágják el a drótot, megáll. Tehát kérem szépen, megtaláltuk a legolcsóbb és legegyszerűbb processzort, amit úgy hívnak, hogy drót. Igen, de a megfelelő helyre téve. Na most... Azt szeretném, ha látnák, hogy innen indulva, odáig, föl, hogy egyetlen egy utasítása van a processzornak, innentől kezdve igazából mi már csak játszunk. A mi játékunk az, hogy hol állunk meg ebbe a folyamatba. Nem tudom, hogy értik-e. Hát ezt valahol el kell vágni, mert vannak létező processzorok, meg tulajdonképpen, hát ez az egész mögött azt mondhatnám, hogy igazából ott van a megoldás, a processzor és ennek a programja. Minden egyes feladathoz meg tudom találni azt a processzort és azt a leírást, amin ő a legegyszerűbb leírnom. Tehát valójában a szoftverfejlesztés az tulajdonképpen nem egyéb, mint kiindulva egy ilyen viszonylag magas szintű leírásból, hát egy olyan processzorra rá húzni, vagy rányomni ezt a gépet, amink van. Ennyi. És látják, hogy a digitális technika pontosan ugyanez, akkor, amikor ezt elvisszük a drótig, akkor eljutottunk a digitális technikához. Ha egy kicsit följebb és bonyolult a processzornál állunk meg, akkor szoftverről beszélünk. De a problémáink pontosan ugyanazok. Világos ez? Mert ha ezt egyszer látják, akkor szerintem a szakmának a világába úgy elboldogulnak. Jó? Hát gondolom, ezt azért nem mondták el így, ugye? Na, hát ennyi lett volna. És akkor vissza az ábrákhoz. Ja. Igen, hát itt össze van foglalva egész nagyvonalúan, hogy mi az, hogy esemény, mi az, hogy állapot. Itt le van rajzolva, ugye ez az állapotgép. Egy másik ennek tökéletesen megfeleltethető szerkezet ugye az állapotgráf. Az állapotgráfnál az állapotok vannak dobozokban, és az átmenetek vannak föltüntetve, ahol itt vannak az eventek, az események, és itt vannak az akciók, amiket hozzárendelünk. Úgyhogy, hát ez ugyanaz. Egy picit az előbbi Móriczka rajzom, egy kicsit korrektebbül összeszedve, ugye végül is a memória, ez a memória, ebben a memóriában két függvény van, emlékeznek digitális technikából az Y-ra, tehát a visszacsatoló ágra, meg a kimenetre vonatkozóan. Itt van a visszacsatoló ág, a visszacsatoló tár, az állapotváltozó, és akkor itt vannak a kimenetek, amik megvezérelnek valamilyen adatszerkezetet, tehát valami funkcionalitást. Tehát itt vannak azok a szerkezetek, amivel, mit tudom én, printelni lehet, és így tovább. Esetleg ennek is lehet még visszahatása, ez is lehet valami bemenet. Ugye ennek van bemenete, és kívülről előfordulhat, hogy a kimenetet, ezt valahogy, hát osztályozzuk, ugye itt van a klasszifikátor, hogy nem közvetlenül a kimenetet engedjük rá, hanem annak valami egyszerűsített változatát. Tehát ez egy összefoglaló modell, egy kiterjesztett véges automata modell. És akkor tulajdonképpen ez az ábra vezeti be a vezérlőjelet. A vezérlőjel a következőkép szól, hogy ugye ez egy kontextdiagram. Ugye van a terminátor, az input, meg az output terminátor, a kontextdiagram az A-ból, ugye azt mondjuk, hogy az A-ból B-t transformálunk. Szuper. Na igen ám, de ez a kontextdiagram, ez csak azt mondja ki, hogy az A-ból B-t állítunk elő. De azt, hogy mikor van A, azt mi nem tudjuk. Honnan tudnánk, hogy mikor érvényes az A? És ugyanígy azért nekünk célszerű lenne, hogyha meg tudnánk mondani a terminátor autnak, hogy figyelj, öcsi, most van ott a B, ez az, amit te szeretnél. Na most akkor tudják, hogy ezt megint tanulták digitális technikából, hogy ilyen, hát olyat, hogy vezérlőbusz ilyeneket tanultak, ugye? És meg olyanokat is, hogy handshake, meg ugye, ez mind volt. Tehát valahogy együttműködés, a terminátor jelez, hogy az A érvényes. Tehát ilyen érvényességjelzés, ezt például úgy nevezzük, hogy ezért neveztük el C-in, nem cín, ez nem az egér cín-cínből jön, hanem a control-in. Tehát ezt a terminátor adja, és azt jelzi, hogy az A érvényes, el lehet venni. Hát ő tudja, hogy mikor van ez. És mi meg azt mondjuk a CAUT-tal, a terminátor autnak, hogy a B-t elveheted. Oké? Tehát ezeknek a cín meg a CAUT az nem, tehát nem része az adattranszformációnak, ez egész egyszerűen vezérlőjel ahhoz, hogy az adatok értelmezhetőek legyenek időben. Hát ezért vezérlőjelek. Na most bontsuk ki ezt az A-t meg a B, tehát bontsuk ki ezt a gombócot, mi van belül? Hát tételezzük föl, hogy az van, hogy a bejövő át két lépésbe áttransformáljuk, és itt még felhasználjuk ezt a store-t is. Na jó, de mi lesz itt a cinnel meg a cauttal? Kiállítja elő a cint, és tehát bocsánat, mi lesz a cinnel, mit kezdünk vele, illetve kiállítja elő a cautot. Ugye ez a kérdés, hát most már erre tudjuk a választ, mert itt a kérdőjel helyén áll a bár, a vezérlőegység, amelyik a cinből, tehát a cint fogja használni valami kontrollnak, és adott esetben a vezérlőjelet pedig ő fogja előállítani, vagy előállíthatjuk valamelyik gombóccal, hiszen az számunkra egy szinten tulajdonképpen egy produkálandó jel, a hasznos eredménnyel párhuzamosan előállítjuk, hogy itt van, öcsi, elveheted. Tehát magyarul ide jön a felkiáltójel, illetve a kérdőjel helyére lényegében az állapotgép. És akkor itt van egy másik példa, tudom a társaság szíves figyelmébe ajánlani. Ez a másik példa úgy szól, hogy minden sorból ki kell nyomtatni a sorszámot, és a második szót, hogyha az 10 karakternél hosszabb. Hát ez lenne a feladat, és hát ez egy hasonló jellegű tábla. Ugye az események az, hogy most itt feltételezzük azt, hogy szó az, ami egy összefüggő betűsorozat, minden, ami nem betű, az szeparátor, és akkor van még a new line. Hát ugye nagyon egyszerű, tessék megnézni végül is, hát ugye az első szót eldobjuk, a második szót összegyűjtjük, és ha ott elérjük a 10-et, akkor ki fogjuk printelni. Kész. Úgyhogy én ajánlom, hogy nézzék meg, bár szerintem ez maguk számára. De végig kell ezen mennem? Nem, ugye? Jó, hát akkor szerintem is ugye megrágtuk ezt eléggé, és akkor itt van a hozzátartozó dataflow diagram, ugye itt van az állapotgép, itt az osztályozás, itt vannak lényegében az eventek, és akkor látszik, hogy itt is vannak jóféle gombócok, tehát ugyanoda lehet eljutni, most egy másik példát használtam. Na, az állapotgépekre vissza fogok térni, ugyanis most mi itt a filozófiát azt tisztáztuk, az állapotos leírást azt ugye ismerjük. Az UML az nem a gépet, tehát nem a táblát használja, hanem az állapotgráfot. Tehát azt most azzal majd ott fogunk foglalkozni keményen. És bármilyen hihetetlen, de vannak még egyéb leírások, amivel elég jól le lehet írni állapotfüggő viselkedést. Sőt, azt is elárulom, hogy lesz majd mutatok olyan leírást, ami külsők számára, tehát nem informatikusok számára sokkal jobb és sokkal érthetőbb, mint az állapotgép. Azért most keresnek egy közgazdászt, vagy orvost, vagy valamit, és nekik megpróbálják egy ilyen állapotgépet elmondani, hát próbálják meg a baráti körbe valakivel, egy bölcsésszel mondjuk, vagy könyvtárossal. Úgy drága kollégák, a mosolyukból érzem, hogy mennyire kilátástalannak érzik a dolgot. Na most gondolják meg, hogyha egy könyvtárossal, vagy egy rendőrrel, vagy mit tudom én, kivel kell ezt, na most nem a sarki rendőrrel, hanem mit tudom én, milyen rendőrtisztviselővel, vagy az igazgatás bizonyos szakértőivel, akik végzett jogászok, hát szóval azokkal egy ilyen tábla az a reménytelenség ne továbbja. Tehát na most vannak más megoldások, amiket ezek a humán szakmák sokkal jobban át tudnak látni. Tehát nem ennyire brutálisan zavaró. De egyébként tényleg ajánlom, kísérletezzenek valami ismerőssel. Akkor most a maradék időben, még van pár percünk, mutatnék, hát kérem, befejeztük a három képet. Ugye emlékeznek, funkcionális kép, szerkezeti kép, dinamikus, időbeli viselkedési kép, és ezek összefüggenek. összefüggenek, mert a funkcionalitás és a viselkedés ugye egymásra mutogat. Ugye, hogyha itt a data flow ábrán van olyan gombóc, amelyik nem szerepel az állapottáblán, akkor az minek van ott? Ha az állapottáblán van valami végrehajtandó tevékenység, ami nem képződik le gombóccá, akkor mi az? És kinek a dolga azt megcsinálni? Azt, hogyha megjelennek az entitások, hogy milyen elemek vannak, és így tovább, tehát látszik, azok meg a store-okkal függenek össze. Tehát a képek nem elválaszthatók egymástól. Tehát nem tudok egymástól függetlenül adatfolyamábrát, szerkezeti képet, meg viselkedést definiálni, ugye? Ezek ugyanannak a dolognak különböző képei. Remélem érzik azt, hogy ezek nagyon-nagyon összefüggenek. Na most persze nem csak ezek a képek vannak bizonyos, hát vannak olyan zsáner képek, amiket érdemes fölvenni a kedvesről. Hát ez egyik ilyen zsáner kép a szintaxis gráf. Hallottak szintaxis gráfról? Nem? Biztos, hogy nem? Kérem szépen, a szintaxis gráffal akkor tudunk operálni, amikor letudjuk, amikor nagyon szép szintaktikus szabályok vannak, főleg kifejezések megadására lehet használni. Például, hát itt inkább csak mutatnám, hogy egy ilyen ábrán át kell tudni jutni balról jobbra. Ugye én azt mondom, hogy a digit alatt azt nevezzük, tehát számjegy alatt azt nevezzük, amikor ugye ez egy szelekció, valamelyiken átjuthatok. Tehát digita 4-es, digita 7-es, és így tovább. Tehát valahogy átjuthatok, és ha átjutottam, akkor szükségképp egy digittel állok szembe. Jó, jöjjön az integer. Az integer az úgy néz ki, hogy egy digit, amit követhet több digit. Tehát itt van egy elágazás, vagy erre megyek ki, vagy ide visszakanyarodok. Tehát ugye egy integer az digitek sorozatából áll, de minimum egyből. Na most én itt kitaláltam egy saját numbert, ez egy saját magam által definiált lebegőpontos szám, és azt mondom, hogy ez áll egy integerből, itt van ez az integer. Az integer után van egy opcionális tört rész, ugye azért opcionális, mert ki tudom kerülni ezen az úton. A tört rész az áll egy pontból, és utána egy integerből, és utána áll egy opcionális exponensből. Az opcionális exponens, ugye ezért opcionális, meg kikerülöm, az exponens meg abból, hogy e plusz, mínusz vagy üres, ugye az a pluszt jelenti, és egy integer, ami megmondja, hogy mennyi a kitevő. Tehát ez a leírás pontosan megmondja, hogyha én veszek egy karaktersorozatot, akkor megmondja, hogy az az én világképemben száme vagy sem. Ha így végig tudok rajta menni ezen az ábra szerint, akkor szám, ha nem tudok rajta végig menni, akkor nem szám. Szoktak így nyelveket leírni, például a Pascal nyelvnek van egy nagyon szép ilyen leírása, ilyen szintaxgráfos leírás. Ez jó, mert könnyen olvasható. Persze le lehet írni algebrailag is gyönyörűen ilyen BNF formákba, azt hiszem most éppen az jön. Azaz, hát persze. Van még 2 percünk, ezt elmondom. A Bakusz, ezt tanulták a Bakusz-Naur formot? Nem tanulták? Nem volt? Lényegében helyettesítés van, és a szabályok a követ, ugyanezt a számot írom le. Azt mondom, hogy a digit és a dupla kettős pont egyenlő után felsorolom, az oszlop a vagy, az enumeráció, ugye a digit a számjegyek, az integer az digit vagy, egy digit és az integer, tehát tessék figyelni, rekurzív definíciók, finom. A tört rész az pont integer, az előjel az plusz vagy mínusz, az exponens az e, után áll egy opcionális sign, ugye, ami vagy van, vagy nincs, ha van, akkor plusz-minusz. Integer, és itt a szám, hogy integer, opcionális frakt és opcionális exponens rész. Tehát ez egy matematikai leírás, ugyanannak egy leírása. Hát az előző az kedvesebb az emberi szemnek. No kérem, remek, és akkor itt maradunk, itt hagyjuk abba. A szerdai órán algebrai axiómákkal fogunk foglalkozni. Algebrai axiómákkal fogunk leírni adatszerkezeteket, ennek az a szépsége, hogy meg tudom maguknak csillantani azt a matematikát, ami az objektumorientáltság mögött sejlik föl, úgy átszűrődik majd valahol. Nagyon szép és érdekes lesz. Köszönöm, hogy meghallgattak. Találkozunk holnap után. Viszontlátásra.